Kulturális hírek az Inforádióban.
Folytatódik az Inforádió kulturális összeállítása. Műsorunk második felében a kommunista revük világába betekintést nyújtó kiállítást is a figyelmükbe ajánlunk. A mikrofonnál Németh Zoltán. Elkártyázott TS-ekről és tisztára mosott gyilkosságokról is olvashatnak a Magyar Nemzeti Levéltár új kiadványában, a Kommunista Kiskirályok című kötet hasábjain. A szocializmusban intézményesített korrupcióról Kránic Péter Pál kérdezte a kötet egyik szerkesztőjét, Mikó Zsuzsannát, a Magyar Nemzeti Levéltár általános főigazgató helyettesét.
Ezzel a kötettel azt szerettük volna bemutatni, hogy a pártállami időszakban azok, akik a hatalom birtokosai voltak, miként éltek vissza ezzel a hatalommal. Tulajdonképpen szinte mindenre akadt példa ezekben az esettanulmányokban, nem csak a politikai hatalommal való visszaélésre, gondolok itt akár a tanácsválasztásokon való visszaélésekre, hanem igazából büntető tényálláshoz kapcsolódó visszaélésekről is van szó a kötetben, egészen az emberölésig, illetve olyan típusú erőszakos bűncselekményekig, amit egy egyszerű állampolgár esetében nagyon súlyosan megtoroltak. Itt a pártkáderek esetében viszont vitatkozó volt, hogy éppen milyen büntetést alkalmaztak, vagy nem alkalmaztak velük szemben. Van ebben példa, úgy nevezhetjük idézőjelbe téve Nagyvadra is, ugye, aki a 1989 előtt élt, annak Cinege Lajos neve azért elég sokat mond, aki honvédelmi miniszter volt, illetve miniszterelnök helyettes, az ő visszaéléseiről, illetve arról az életmódról, amit folytatott, akár a luxusvillájáról, akár arról a külön vadászterületről, amit csak ő használt. Illetve vannak a kötetben, amit nyilván az egyes településeken, megyékben élők majd esetleg be is tudnak azonosítani névvel, azok a helyi vezetők vagy hatalombirtokosok, akik mondjuk, ami egy hofi kabarétréfában is megjelenik, elkártyáztak egy tévet, vagy éppen vadászat közben az őket szállító sofőrt lelőtték, illetve hát a Vörösbárónak nevezett olyan emberek, akik saját gazdagodásukra használták föl annak a TS-nek vagy gazdaságnak a vagyonát, aminek az élén álltak. Tehát nagyon széles a skála, amit itt bemutatunk ebben a kötetben a hatalmi visszaélésekről.
Kis királyoknak nevezik őket, össze lehet hasonlítani akkor a 14. századi korszak kis királyaival?
Olyan szempontból talán igen, és talán ez a legdöbbenetesebb, hogy azt gondolnánk, hogy itt a 20. században már nem lehet bármit megtenni, de ezen hatalombirtokosok tulajdonképpen az adott területen, ahol hatalommal rendelkeztek, szinte bármit megtehettek, tehát a saját környezetüket is ellehetetlenítették. Nyilván a módszerek a 14. századhoz képest változtak. Elsősorban itt a gazdagodásról volt szó, és a saját előnyszerzésről, és kevésbé az erőszakoskodásokról, de tulajdonképpen a hatalomnak a birtoklásából eredő visszaélésnek a logikája, vagy ez a hatalmi viszony tulajdonképpen hasonlónak tekinthető és nevezhető. Itt a bevezető tanulmányban tulajdonképpen ezt is taglaljuk, hogy a hatalom és az azzal való visszaélés elég hosszú múltra tekint vissza, és döbbenetes, hogy itt a 20. században is hasonló módszereket használtak erre, mint a korábbi időszakokban.
Mikó Zsuzsannát, a Magyar Nemzeti Levéltár általános főigazgató helyettesét hallották. Mi történt a 30-as évek világhírű pesti mulatóival 1945 után? Mennyire erotikus egy szocialista revű? Melyik színésznő kapta karrierjét besúgásért cserébe az AVH-tól? A többi között ezekre a kérdésekre keresi a választ az Országos Széchenyi Könyvtár színháztörténeti tárának kiállítása. Seres Gerda kérdezte Molnár Dániel kurátort.
A kommunista fordulat Magyarországon gyakorlatilag minden szegmensére az életnek kiterjesztette hatását és a kontroll iránti vágyát, és nem volt ez másként a szórakoztatóiparral is. Azokat a korábbi két világháború közötti népszerű sztárokat, mondjuk Karádi Katalin, Déri Sári, Türk Perta, gyakorlatilag leértékelni kívánták és megtagadni, hiszen múlt ideáljai voltak, és új ideálokat, akik általában munkásnők voltak, vagy hasonló metróépítő munkásai kívántak a középpontba állítani. Egy nagyon lényeges változás volt, hiszen nem csak az előadói, de a műsorkészítői gárdát is igyekeztek lecserélni.
Miért volt szüksége a szocialista politikának a revűre, vagy a közönségnek volt szüksége, és a politika felismerte ebben az eszközt?
A közönségnek volt szüksége, ugye ne felejtsük el, ez egy olyan korszak, amikor ahhoz, hogy valaki meghallgassa a kedvenc slágerét, vagy olyat lásson, ami még sohasem, ahhoz el kellett menni egy revűszínházba, el kellett menni a cirkuszba, el kellett menni, meg kellett venni a jegyet, valamit meg kellett tenni az ügy érdekében. Éppen ezért igyekeztek legitimálni valahogy az új szocialista, államszocialista kontextusban ezt a műfajt, ahogy például az operettet sikerült legitimálni. Mindenki emlékszik Honti Hannára és Latabák Kálmánra és a Csárdás királynőre. Erre mindenki emlékszik. Azt sikerült legitimálni. A revükre, a szocialista revükre azért nem emlékszik senki sem, mert történt három kísérlet azért, hogy ezt az egész műfajt és az egész showbiznisz, hétszerháló közötti nagybetű showbiznisz valahogy legitimálják a stálinista kontextusban, ez nem sikerült. Megpróbálták is, nagyon ideológikus műsorok jöttek ki a végén, tehát hulákok természetesen, akkor embert is öltek revüben. Nagyon eltolódott az egész a próza irányába, ugye a zenés-táncos látványosságról, egy prózai előadást tett, aminek egy propagandisztikus tartalmat kellett sugározni a néző felé. Nagyon kevés emlékünk maradt meg ebből a korszakból. Ugye általában a szórakoztatóipar bármely korszakából, mert most senki nem gyűjti, és az alapvetően egy lesajnált műfajnak számít, nem csak Magyarországon, de egész Európában. Ettől függetlenül igyekeztünk az Országos Széchenyi Könyvtár Színház Történeti Tárának gyűjteményéből kiválogatni azokat, amelyek a legjobban, azokat az emlékeket és dokumentumokat, amelyek a legjobban példázzák és betekintést mutatnak abba, hogy milyenek voltak ezek a műsorok.
Ez zömében képanyagokat jelent, szövegkönyveket, vagy mit tudtak kiállítani?
Ez képanyagokat jelent, eredeti dokumentumokat jelent, egy-egy belépőjegy is van. 12 tabló segíti az eligazodást, amelyben azokról is szó van, akik a rendszer miatt ellehetetlenültek, vagy végül távozásra kényszerültek. És a tárlat egyik nagy kérdése ez, hogy mi lett volna, ha ezek az emberek, ezek a művészek, rendezők, színészek, alkotók nem mennek el Magyarországról.
Molnár Dániel színház történészt, a kiállítás kurátorát hallották. A Lilionfi történetéből, Szigligeti Ede vígjátékából Szente Vajk és Bolba Tamás készített romantikus zenés komédiát. A bemutatót szombaton tartják a Madács Színházban. Fehér Anna Magda kérdezte Szente Vajk rendezőt.
Szirtes tanár úr ötlete volt a Lilionfinak a színpadra adaptálása, és pont beletrafált abba, hogy én nagyon szeretem ezt a művet, és nekem a gyerekkorom egyik meghatározó filmje volt Makkároly 1955-ös alkotása. A színdarabnak a világa a 19. században játszódik, csak úgy, mint Szigligeti Ede darabjáét. A 19. század Magyarországon a vándorszínészek korában, tehát ezen egyáltalán nem változtattunk, de mert az egész az én filteremen át van. Van egy kis modern hang benne, de alapvetően mégiscsak a 19. században játszódik ez a történet.
Bolla Tamás zenéje is talán ehhez a korhoz kötődik, vagy legalábbis gondolom megidézi.
Megidézzük néhányszor, de ezzel együtt én mindig úgy vagyok a színdarab írással, hogy az inkább magunkból fakad. A Tamást is mindig arra buzdítom, hogy önmagából fogalmazzon, mint hogy én is a darabírás esetében így próbálok tenni.
Nagy Sándor alakítja majd Lilionfit. Ez egy igazán jutalom szerep, azt hiszem, hiszen rengeteg energiát kell mozgatni, humorosan, játékosan, a színházról, szerelemről beszélni. Tehát hogyan formálták ezt a figurát?
Szerelmes lesz egy lányba, Mariskába, és azért, hogy ezt a szerelmet valahogy tető alá hozza, ezért aztán újabb és újabb szerepeknek a képébe láthatjuk őt, láthatjuk pincérként, láthatjuk őt egy tiroli fogadósként, és mindig belebújik az ő saját színészete és fantáziája által újabb és újabb szerepekbe, így próbálja elnyerni a lánynak a szívét. És az sem titok, hogy Nagy Sándor, aki fogja játszani a Madách Színházban ezt a szerepet, nekem kollégám és barátom, és ezt a darabot, ezt ő rá, neki is írtam. Az ő fantasztikus átváltozó képessége nagy ihletője volt ennek a műnek, hogy olyan ügyesen tud az egyik szerepből a másikba bújni, hogy ez a mostani, a mi Madách Színházi Lilionfi előadásunknak egy nagyon fontos mozgatórugója lett.
De zenekar is lesz, nagy tánckar is lesz, és ugye ez a történet egy menekülés történet, közben ez a csiki-csuki játék több helyszínen játszódik. Tehát milyen térben, mennyire lesz grandiózus ez az előadás?
Bátran állíthatom, hogy abszolút grandiózus lett. Nagyon jól megágyazza ez a történet, Szigligeti Ede története azt, hogy ez milyen nagyszerű musical tud lenni, milyen nagyszerű zenészszínház tud lenni, tekintve, hogy a jelenetek úgy követik egymást, hogy vannak szűk jelenetek, két-három szereplős jelenetek, és aztán jön egy nagyobb jelenet, egy kerthelyiségben, sok szereplővel, aztán megint egy szűkebb jelenet, aztán egyszer csak ott vagyunk a színház épületben, ahol egy csomó néző van, tehát hogy folyamatosan úgy tudjuk pulzáltatni a kisebb és nagyobb nagyobb jelenteket egymás után, ahogyan az a musical szabályrendszerében lenne, úgyhogy ilyen szempontból nagyon jól bánik velünk a történet, és remélem mi is a történettel egy hatalmas 19. századi óra szerkezetet kell elképzelni, és ebben az óra szerkezetben jelennek meg aztán a különböző helyszínek.
Szente Vajk rendezőt hallották. Mire gondol Alma címmel csecsemőszínházi előadást tűzött műsorára a Budapesti Bábszínház? Fehér Anna Magda kérdezte Pályer Alma Virág bábművészt.
A csecsemőszínház az 3 éves kor alatt ajánlott. Ez azt jelenti, hogy inkább az 1 évnél idősebb és 3 év alatti gyerekeket várjuk sok szeretettel. Ez a típusú előadás, amit kifejezetten csecsemőknek ajánlunk, inkább a formák, hangok, színek, játékok, mondókák, szóval hogy inkább ezek a jellegzetesek, és egy óvodás, vagy akár egy kisiskolás lehet, hogy hamar elunná, vagy neki nem lenne olyan érdekes. Ez inkább úgy épül fel dramaturgiailag, hogy ahogy egy gyerek egyre jobban megismeri a világot, ahogy egyre több szín és forma bekerül a látókörébe, erre épül az előadásunk is.
Mivel egészen kicsi gyerekekről van szó, ahogy említi, 1 éves kortól már várják a nézőközönséget, és ez az első színházi élménye a gyerekeknek, esetleg feladat hárul-e a szülőkre is, hogy élvezhető legyen ez a produkció?
Több feladata nincs annál, mint hogy élvezze az előadást a gyerekével is, hogyha beinvitáljuk őket egy közös játékra, vagy hogyha ő szeretne a gyerekével játszani az előadás végén ezekkel a formákkal, akkor tegye kedve szerint. Itt lehet a földre is ülni, párnákra, anyukák ölébe a színpadhoz közelülnek, és ezért maga a játék is egy ilyen intimebb játékmódot követel meg. Kötelező interaktív része nincsen, csak hogyha van kedvük.
És mindez tehát a téma, a cím az, hogy mire gondol Alma. Éppen ez a képzeleti játék, ahogy ön is mondta, talán a formák, színek, hogyan mozgatják meg a kicsik fantáziáját.
Az előadásban ugye ketten vagyunk színészek, és amiket báboknak használunk, azok különböző geometriai formák. Először csak én vagyok a színpadon, és én csak kockákkal játszom, mintha az én képzeletem alakítaná a teret. Különbözőféle dolgokat készítek a kockákból. Ez azt a fajta gondolkodást nyitja ki, hogy egy tárgyal nem csak egyetlen egy dolgot lehet csinálni. És aztán megjelenik Pető Gergő, az én színésztársam, aki mint egy zavaró vagy egy ilyen bosszantó elem, aki nem kocka, megjelenik ebben a térben, és én nem tudok vele mit kezdeni. És a végén kiderül, hogy ő nem csak hogy új formákat hoz be ebbe az én világomba, hanem egy közös játékot is. Szóval addig egyedül játszottam, de aztán Gergő által felfedezem, hogy ketten még jobb játszani, mint egyedül.
Egy foglalkozás zárja le a színházi előadást.
Igen, ez tulajdonképpen közös játszás, amikor behívjuk a gyerekeket a színpadra, vagy hát abba a térbe, ahol mi addig játszottunk, hogy közösen játszunk azokkal a tárgyakkal és formákkal, amik addig az előadásban szerepeltek.
Pályer Alma Virág bábművészt hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallhattak összefoglalót. A kulturális rovatvezetője Seres Gerda és a felelős szerkesztő Szatmári Katalin nevében is búcsúzik a műsorvezető Németh Zoltán. Viszont hallásra!
Kulturális híreket hallottak.